Egy európai felmérés szerint a vásárlók 70%-a betiltaná a káros vegyi anyagok alkalmazását a különféle széles körben hozzáférhető termékekben, köztük a kozmetikumokban, a tisztítószerekben és a ruházatban. A fogyasztók egyúttal szigorúbb szabályozást, átláthatóságot és kötelező előzetes tesztelést szorgalmaznak. Ez derült ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének közleményéből. A szervezet elnökével, Gulyás Emesével beszélgettem.
Nagyon vegyes a kép. A tudatos vásárlóknak a tapasztalata az az, hogy, és ezt a saját mérési adataink is kimutatják, egyébként európai közvéleménykutatási adatokkal összhangban, hogy a fogyasztók aggódnak a káros vegyi anyagok miatt, amelyek megtalálhatók a mindennapi termékekben, kezdve a konyhai eszközöktől, a ruházaton át, a kozmetikumokig, tisztítószerekig, és az okozza a legnagyobb nehézséget a fogyasztóknak, hogy nagyon nehéz tájékozódni ezekben a kérdésekben. Vannak olyan esetek, illetve olyan termékkörök, amikor nem is áll rendelkezésre információ rögtön a vásárlás pillanatában. Tehát, hogyha például a kezünkbe veszünk egy tisztítószert, és kíváncsiak lennénk az összetevőire, ott általános felsorolásokat látunk, nem látjuk azt, hogy egészen pontosan milyen vegyületeket tartalmaz egy tisztítószer, ezek közül melyek azok, amelyeknek van káros egészségi vagy környezeti hatása. Hogyha egy ilyet szeretnénk, akkor például le kell kérnünk egy tisztítószernek a biztonsági adatlapját. Tehát itt ugye van egy ilyen információ hiány. De ezek még mindig azok az esetek, amikor szándékoltan vannak benne vegyületek egy termékben. De
tudnál
például
erre,
vannak.
Bocsánat, példát említeni? Mondjuk milyen vegyületről lehet szó, és mely termékben, termékcsoportban?
Például vannak még olyan mosószerek, amiben megtalálható a borax vegyület, amiről időközben kiderült, hogy ez egy egészségre káros hatású anyag. Na most ez nem jelenik meg mondjuk egy mosószernek a címkéjén, hogy ezt a vegyületet tartalmazza az adott termék. Ez kizárólag a terméknek a biztonsági adatapjáról derül ki, de nem várhatjuk el azt a fogyasztótól, hogy végigmenjen ezen a folyamaton, hogy ellátogasson a gyártó vagy a forgalmazó oldalára, letöltse a biztonsági adatlapot, tudatában legyen annak, hogy mit jelent ez a vegyületnév, mik az egészségi és környezeti hatásai. Tehát ugye ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, és teljesen életszerűtlen, hogy ezt egy fogyasztó végigcsinálja, de mondom, hogy ez egy olyan eset, amikor az ilyen vegyületeket valamilyen céllal teszik bele a termékbe. De vannak olyan esetek is, például a 2024-es évben a Tudatos Vásárlók textil fehérnemű tesztje rámutatott erre, amikor szándékolatlanul kerülnek bele ezek az anyagok, és egyáltalán nem is gondolná az ember, hogy mondjuk a fehérneműjében az ő hormonrendszerére káros vegyi anyagok szerepelnek. És itt még másodlagos információ sincsen, tehát itt még az sincsen, mint mondjuk a tisztítószereknél, hogy van a háttérben valamilyen dokumentum, ami ezt elmagyarázza. Tehát, hogy vannak ilyen esetek is, amikor egyáltalán nem is gondolunk arra, hogy ott bármilyen káros anyag lehetne, de a legfőbb probléma az az, hogy a fogyasztóknak a tájékozottsága, az írás, olvasási készsége, a vegyi anyagok iránti affinitása az nagyon különböző. Tehát mi azt szoktuk mondani a tudatos vásárlókkal, hogy nem minden fogyasztó született vegyész, nem mindenkinek van meg a készsége, meg a képessége arra, hogy ebben a kérdéskörben tájékozódjon, ezért szükséges az, hogy megfelelőképpen legyenek szabályozva a vegyi anyagok.
Elég csak arra gondolunk, ha már a lakásból kilépünk, vagy ki sem lépünk, mennyi adott esetben káros vegyi anyaggal találkozik a szervezetünk, de ha kilépünk a lakásból, akkor rögtön a smog, kipufogó gáz. Tehát olyan környezetben kell ugye élnünk, amely számos veszélyt tartogat, szinte ezek elkerülhetetlenek.
Így van, és a tudatos vásárlóknak a kutatása, amit egyébként 5 országban a partnereinkkel együtt végeztünk, azt is kimutatta, hogyha a fogyasztók tudomására jut, hogy bizonyos termékben káros vegyi anyag található, akkor az embereknek a zsigeri reakciója az, hogy nem venné meg azt a terméket, vagy keresne olyan alternatívát, amelyekben ezek nincsenek benne. Második, harmadik helyen azt mondja, hogy na jó, hogyha nincsen megfelelő alternatíva, akkor lemondana arról a terméknek a használatáról, de ez is megint egy teljesen életszerűtlen szituáció, pont azok miatt, az okok miatt, amiket az előbb említettem, hogy a legtöbb esetben a káros vegyi anyag összetételre vonatkozó információk nem elérhetőek, tehát az a folyamat, folyamat, ami arra irányul, hogy legalább a fogyasztó megvédje magát, az tulajdonképpen már az első lépésnél elbukik, hiszen alternatívákat sem tud keresni.
Gulyás Emesét, a Tudatos Vásárlók Egyesületének elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Új energiacímkézési szabályokat vezetett be a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az idei ellenőrzések során a hűtőkészülékek negyede nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, de sok problémát találtak az online értékesítési rendszerekben is. Várkonyi Gyula kérdezte Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét.
Az Európai Unió energiacímkézési rendszere 2021-től folyamatosan alakul át, és a rendszer visszatér ez az A-tól G-ig terjedő energiaosztály skálához. Ennek az az oka, hogy elterjedtek azok az energiacímkézési besorolások, hogy A+, A++ és rengeteg plusz jelölés, ami megzavarta a fogyasztókat, nem tudták összehasonlítani, hogy melyik termék az energia hatékony, és melyik nem. És ezért már 21-től kezdődően bevezetésre kerültek az A-tól G-ig terjedő skálák. Először csak a mosogatógépekre, mosógépekre, mosószárítógépekre, később a hűtőkre, fényforrásokra, televízióknak, és idén 2025. július 1-től pedig a háztartási szárítógépekre is, és az a lényeg, hogy egy egységes energiacímkézési rendszert kell alkalmazni, és kizárólag energiahatékony és megfelelő hőszivattyús szárítógép hozható forgalomba. Ennek célja tehát az egységes uniós és a magyar rendszernek is, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak, és össze tudják hasonlítani, hogy nekik melyik a legmegfelelőbb termék.
Ellenőrzéseket is tartottak, ha jól tudom, akkor megnézték például a hirdetések. Mennyire felelnek meg a valóságnak, milyen eredményre jutottak?
Az NKFH, illetve a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok idén tavasszal a hűtőket, a fagyasztókat, illetve a bortárolókat vizsgálták kifejezetten az említett energiahatékonyság és energiacímkézési szempontból. Megnéztük azt, hogy az energiacímkézés megfelelője, egyáltalán vannak energiacímkézési jelölések, ugyan sok esetben ez is hibázott. Megnéztük, hogy a termékismerhető adatlapot azt átadják-e, illetve rendelkezésre bocsátják-e, amelyet a jogszabály előír, és a reklámokat is ellenőriztük, hogy nem megtévesztőek-e, és hogy megfelelően feltüntetik-e azokat a rendelkezéseket és szabályokat, amelyeket tartalmaznak az előírások. A kormányhivatalok összesen 172 ellenőrzést végeztek, és ez 2025 különböző fajtájú terméket jelent. Ezek negyedénél merült fel valamilyen jogsértés. Azt tapasztaltuk, mert egyébként a hagyományos boltokban, illetve a webáruházak tekintetében is ellenőriztünk, hogy a webáruházaknál sokkal nagyobb a kifogásolási arány. Ott például nagyon sok esetben 15%-nál hiányzott az energiacímke, tehát egyáltalán nem volt címke feltüntetve az adott terméknél, amelyet a fogyasztó megrendelhetett. A termékismertető adatlapok pedig 41%-ban nem voltak elérhetőek. Tehát webáruházakban sokkal rosszabb a helyzet, mint a hagyományos boltokban, de összességében is azt állapítottuk meg, hogy például a hűtők negyedénél felmerült valamilyen jogszabálysértés, ami lehetett az is, hogy az energiacímke nem került megjelentésre, vagy ez a termékismertető adatlap nem került sem átadásra, sem arról történő tájékoztatásra nem került sor.
Ha már a webáruházakat említette, milyen lehetőségük van a vásárlóknak arra, hogy érvényesítsék jogaikat?
Mindenkelőtt nagyon fontos a fogyasztói tudatosság. Tehát mielőtt bármit vásárolunk, és kiemelten fontos ez a több tízezer vagy akár 100 000 forint feletti termékekre is, műszaki termékekre, háztartási berendezésekre, nagyon fontos, hogy alaposan gondoljuk át, hogy honnan vásárolunk. Hasonlítsuk össze a webáruházak kínálatát, olvassunk fogyasztói kommenteket. Olyan helyről semmiképpen se rendeljünk terméket, ahol nincsen mondjuk sem termékismertető, vagy akár a cég székhelye sem került feltüntetésre, illetve az elérhetőségi adatai is hiányosak. Ha már rendeltünk online, 14 napon belül indokolás nélkül elállhatunk a szerződéstől, és ez bármilyen termékre vonatkozik, mondom még egyszer, hogyha interneten online rendelünk. Ha pedig bármi panaszunk felmerül később, mert mondjuk hibás az a termék, nem azt kaptuk, amit rendeltünk, akkor érhetünk fogyasztói jogainkkal, békeltető testülethez, illetve a fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulhatunk jogaink érvényesítése érdekében.
A nyári szezon kiemelt ellenőrzései során a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság fokozott figyelemmel vizsgálja a fagylaltozók és a standokon működő büfék működését. Eitmann Norbert, a szervezet sajtófőnöke kiemelte, több mint 900 kiló élelmiszert vontak ki a forgalomból, 11 vendéglátóhelyet pedig ideiglenesen bezártak. Szabó Gergő interjúja.
Az NKFH, illetve a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok egész nyáron vizsgálják a strandbüféket, a fagyizókat, tehát azokat a helyeket, ahol fogyasztók, turisták, üdülők széles köre megjelenhet. Az első hónap adatai már rendelkezésre állnak, amelyekből érdekes tapasztalatokat szűrtünk le. Ezek az ellenőrzések mind élelmiszerbiztonsági, mind higiéniai előírások betartására kiterjednek, és az első hónapban egyébként 292 fagylaltozó és 197 strandbüfé esett ellenőrzés alá. És azt kell mondanom sajnos, hogy számtalan problémát és olyan körülményt tapasztaltunk, amely hatósági fellépést igényelte. Így például 11 vendéglátóhely került higiéniai szempontból és higiéniai okokból ideiglenesen bezárásra. Ennek pedig oka, hogy olyan túlzott zsúfoltság volt, élelmiszerektől idegen tárgyakat, erősen szennyezett hűtőpultokat tartalmaztak, amelyek miatt nem lehetett nyitva tartani ezeket az egységeket, sőt olyan is volt, ahol az áruk felületén még rovar maradványok is voltak. Nyilván pontosan tudjuk, hogy ez milyen egészségügyi kockázatokkal és következményekkel járhat, hogyha a fogyasztók innen vásárolnak. Szóval ezekben az esetekben ideiglenesen felfüggesztettük a működését az adott helynek, természetesen, ha helyreállítják itt a rendet és a higiéni körülményeket, akkor újra kinyithatnak ezek a büfék, illetve fagyizók. A másik szempontból pedig az élelmiszereket is ellenőriztük, élelmiszer biztonsági szempontból. Itt azt tapasztaltuk, hogy rengeteg esetben jelöletlen vagy nyomon követhetetlen volt az élelmiszer, tehát nem tudtuk, hogy a kiskereskedő azt honnan szerezte be, adott esetben külföldről, lejárt volt-e az a termék, hogyan jutott hozzá ez a termékhez, és összesen 285 terméket kellett kivonnunk a forgalomból, ez több mint 900 kg-ot jelent, ez is egy jelentős szám, de éppen azért tettük ezt, hogy a fogyasztók egészségét és a fogyasztók védelmét biztosítsuk.
Mik azok, amiket be kell tartani azért, hogy tényleg minden szabályosan menjen, és ne kelljen szankcionálni őket?
Mind a strandoknak, mind a fagyizóknak nagyon szigorú előírásai vannak, mind élelmiszerbiztonsági, mind higiéniai szempontból, és egyébként ezek mind uniós, mind magyar elő. A higiéni szempontból a tisztántartás, a folyamatos takarítás, az úgynevezett HACCP dokumentáció, tehát az élelmiszerkezelési dokumentáció léte. De ugyanígy egy előírás például, hogy a munkatársakat a megfelelő higiéniai előírások kezelésére kitanítsák, felvilágosítsák arról, ha erről dokumentáció hiányzik, az is a jogszabályba ütközik.
Eitmann Norbertet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották. A 2025-26-os tanév őszi fél évétől hatféle, kétfél éves, döntő részben online állatvédelmi és természetvédelmi szakirányú továbbképzés indul Magyarországon diplomások számára. Az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi Elemző és Módszertani Központjának szakmai közreműködésével. A képzések a Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Pannon Egyetem együttműködésében valósulnak meg. Idén összesen 42 fő számára válik lehetővé, hogy térítésmentesen vehessen részt az állatvédelmi képzéseken. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány ösztöndíj programjának jóvoltából. A részletekről Peter Szilviát, az alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztem. Idén pontosan mennyi férőhely válik elérhetővé, hogy mondjuk térítésmentesen is részt lehessen venni ezeken a képzéseken?
Magyarországon most már rendkívül sokféle állatvédelmi diplomásoknak szóló képzés elérhető. Ezeknek a változatossága nem csak regionálisan unikális egyedülálló, hanem nem túlzás, hogy európai szinten is kevés országban találunk ennyiféle lehetőséget. Gyakorlatilag bármilyen fajta diplomával most már megtalálhatóak azok a posztgraduális képzések, amelyek arra alkalmasak, hogy az érdeklődőnek az állatvédelmi, természetvédelmi tudását bővítse. Háromféle szakjogászképzés áll rendelkezésre. Egy képzés állatvédelem pedagógiai szakirányú továbbképzésként, tehát kifejezetten pedagógusok részére, és két olyan képzés is, amely bármilyen egyéb diplomával elérhető. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az egyetemeket partnereknek tekinti, és közösen a képzéseket indító egyetemekkel egy ösztöndíjprogramot hoztunk létre. Ez az ösztöndíjprogram most már harmadik éve kerül meghirdetésre, viszont minden eddiginél több férőhelyet nyitottunk meg, hiszen 42 hallgatónak a teljes tandíját fedezzük. Ez úgy néz ki egészen pontosan, hogy a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány oldalán található pályázati felhívás, a diplomával kapcsolatos információkat kell beküldeni, egy motivációs levelet kell nekünk beküldeni, és kitölteni a jelentkezési lapot augusztus 4-éig, hétfőig. Amit vállalnia kell a jelentkezőknek a tandíj teljes megtérítéséért cserébe az, hogy miután elvégzi az adott állatvédelmi képzést, vállalja azt, hogy 5 éven keresztül valamilyen módon segíti, támogatja, erősíti a magyarországi állatvédelmet. Ez nem ró különösebb adminisztrációs terhet a jelentkezőkre, hiszen mindenki a saját munkakörén belül megteheti ezt, vagy a saját eszközeivel, akár a civil állatvédők segítésével, tanácsadással, akár pedagógusként az állatvédelmi tananyag beépítésével a tanított anyagba, vagy bármilyen más módon ez elfogadható. A képzések között 3 szakjogászképzés található. A Miskolci Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karai, illetve az Állatorvostudományi Egyetem közös képzései ezek. Mindegyik más fókuszú. A Miskolci Egyetem kifejezetten egyedkímélő állatvédelemre fókuszál, az van a középpontban. A Pécsi Tudományegyetemen az állatvédelem fenntarthatósági szempontjai vannak a középpontban, illetve a nemzetközi jó gyakorlatokban fogunk elmélyedni. A Károli Gáspár Református Egyetem pedig egy állatjóléti, illetve természetvédelmi fókuszú szakjogászképzést indít. A Pécsi és a Károli először kerül meghirdetésre, tehát korábban ez a képzés nem létezett Magyarországon. Egyéb diplomával lehet jelentkezni a Miskolci Egyetemre és a Károlira, tehát a jogi szakok leveles állatvédelmi szakemberképzésre a Miskolci Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem együttműködésében, illetve az állatjólét és természet védelmi szaktanácsadó képzésre a Károli Gáspár Református Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem együttműködésében. A 6. képzés pedig nem más, mint a Pannon Egyetem állatvédelem pedagógiai szakirányú továbbképzése, kifejezetten érdeklődő állatbarát pedagógusok részére. Mindenkit arra biztatnék, hogy pályázza meg az ösztöndíjas helyeket állatbarátként, állatszeretőként, semmilyen vesztenivalója nincsen, csak nyerni tud, hogyha álljuk a képzésnek a teljes tandíját. Természetesen, ha valaki lecsúszik erről a lehetőségről, ezeken az egyetemeken a képzésekre önköltséges módon lehet egyébként is jelentkezni. Ami nagyon fontos még, hogy ezek jellemzően online képzések, mind a 6 jellemzően online képzés, természetesen a záróvizsgákon, illetve a beiratkozáson és néhány gyakorlati alkalommal jelen kell lenni személyesen is, de döntő módon otthonról is elvégezhető, illetve fizikai távolságból is elvégezhető az ország bármely pontjáról.
Mi a különbség az állatvédelmi szakjogász és a nemzetközi állatvédelmi szakjogász képzés között?
Az állatvédelmi szakjogászképzés, amelyet a Miskolci Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem együtt hirdetett meg, immár 4. évfolyamát fogja indítani. Ez volt az első állatvédelmi szakjogászképzés Magyarországon. Jellemzően egyed kímélő állatvédelmi fókuszú, tehát körbejárjuk az állatvédelemnek a különböző jogágak szerinti megközelítését, alkotmányjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, büntetőjogi vonatkozása. Első fél évben és a második fél évben mindezt kiegészítjük egyéb tudományterületekkel, például az állatvédelem állatorvosi vonatkozásaival, kommunikáció, szociológiai, közgazdaságtani vonatkozásaival. Egy nagyon kompakt képzésről van szó, amely nagy elégedettséget szokott szerencsére kiváltani a végzettekből. A másik képzés, a nemzetközi állatvédelmi szakjogász képzés, a Pécsi Tudományegyetem és az Állatorvostudományi Egyetem közös képzése, először hirdetjük meg 2025. szeptemberében. Ez a képzés szintén körbejárja az állatvédelemnek a jogi vonatkozásait, viszont erre kevesebb figyelmet fordít, és a fenntartható állatvédelem van a középpontban, tehát azt nézzük meg, hogy hogyan kell stratégiai szinten gondolkodni az állatvédelemben, úgy átalakítani a struktúrákat, hogy hosszú távon is az állatvédelem működőképes lehessen. Mindezt pedig kiegészítjük egy nemzetközi kitekintéssel, tehát állatvédelmi jó gyakorlatokról fognak az ehhez hozzáértők részletesen információkat bocsátani a jelentkezők rendelkezésére.
Azok, akik az állatvédelem pedagógus szakirányú továbbképzést választják, lényegében oktatók lesznek? Lehetnek a jövőben?
Csak pedagógusok jelentkezhetnek az állatvédelem pedagógiai szakirányú továbbképzésre, és 3 év gyakorlat is elvárt, tehát már olyan tanárok, oktatók jelentkezését várjuk, akiknek már gyakorlata is van pedagógiai tevékenységükből kifolyólag. Az állatvédelem pedagógiai továbbképzés egy olyan információtárat, eszköztárat és ötlettárat ad a jelentkezők kezébe, amely biztosítja azt, hogy egyrészt azok az állatokkal kapcsolatos információk, amelyeket ők továbbadnak a gyerekeknek, illetve az új generációknak, azok szakmailag helytállóak és megfelelőek legyenek. Másrészt pedig ehhez módszertant és ötleteket is ad a képzés, tehát a pedagógusok egy olyan palettát kapnak, amelyből aztán tetszésük szerint rakhatják össze azokat az óravázlatokat, illetve azt a tananyagot, amit ők a saját munkájuk során szeretnének a gyerekeknek eljuttatni.
Fete Szilviát, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most folytatjuk a beszélgetést a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnökével. Fete Szilvia az Inforádiónak adott interjúban kiemelte, a társállatok védelme kiemelten fontos. Az állatvédelem szempontjából ehhez pedig elengedhetetlen a felelős állattartás alapelveinek ismerete. Ez magában foglalja a megfelelő táplálást, a rendszeres állatorvosi ellátást, a megfelelő mozgást és szocializációt, valamint a kedvencekkel való törődést. Tette hozzá az állatvédelmi jogi kutató.
Talán nem kell külön indokolni, de mégis arra kérem, hogy az állatvédelem és az ezzel foglalkozó szakembereknek a magyarországi jelenléte miért fontos, vagy miért lehet egyre inkább meghatározóbb, tehát mi az, ami mondjuk különösen is indokolja, hogy még több szakember legyen. Olyan szakember, akik ehhez a területhez, az állatvédelemhez kimagaslóan értenek és tudnak segítséget nyújtani, akár jogi segítséget is.
Az nem kérdés, hogy 2025-ben az állatvédelem Magyarországon egy kiemelt társadalmi téma, egy közügy. A jogszabályi háttér is ezt mondja ki, de a társadalomnak az érzékenysége, érdeklődése a terület iránt is egyértelmű, megfogható, és egyébként tudományos eszközökkel is most már kimutatható. Amit nekünk szakembereknek a legfontosabb most megerősítenünk, az az állatvédelem, mint szakterület, mint professzió, mint hivatás megerősítése. Hiszen nem elég az állatokat szeretni, jól kell tudni szeretni, ismerni kell az igényeiket, ismerni kell az állatjólétnek a feltételeit állatorvosi oldalról, és ismerni kell azokat a jogszabályokat, amelyeket az állatszerető embereknek be kell tartania. Így tudjuk az állatvédelem színvonalát emelni. Az állatvédelem, mint tudományterület, presztízse megszületett, és egyre erősödik az elmúlt időszakban. Ez nem csak Magyarországon igaz, hiszen nemzetközi szinten is elmondható, hogy az állatvédelem, a környezetvédelem legdinamikusabban fejlődő kis testvére. Tehát megvannak a területnek a tudományos alapjai, megvannak a törvényszerűségei, megvan a jogszabályi háttere. Az a fontos, hogy Magyarországon is minél többen ismerjék ezeket, és aki állatvédelemmel foglalkozik, az már úgy nyúljon hozzá a területhez, hogy legyen tisztában azzal, hogy egy gyönyörű, nagyon érzékeny területről van szó, amihez viszont szaktudás szükséges. Tehát a szakmai alapjait szeretnénk a területnek országosan erősíteni, és azt szeretnénk elérni, hogy a pusztán érzelmi megközelítés az maradjon a magánemberek szintjén.
Egyébként mennyire kiterjedt, vagy valamennyi állatfajra mennyire terjedhet ki a jogi védelem, mert léteznek ugye széles körben ismert házi állatok, de vannak egzotikus állatok,
a társállatok csoportja, vagy ahogy a jog nevezi, kedvtelésből tartott állatok csoportja, ahova tartozik például a kutya, a macska és egyéb olyan állatok, amelyeket otthon kedvtelésből tartunk. A másik nagy csoport a gazdasági haszonállatok csoportja. Ugye ők háztájon is élnek velünk, viszont az agrárium szempontjából nagyon nagy jelentőségük van. És a harmadik legnagyobb egyedszámú csoport, az pedig a vadon élő állatoknak a csoportja. Mindegyik állatcsoporthoz másképp viszonyul az ember, és ennek megfelelően másfajta szabályokat is kell betartanunk. Az emberi kontroll alatt álló állatokkal kapcsolatban az ideológiai alapot, az úgynevezett öt állati szabadság adja meg nekünk. Ezek a társállatok és a haszonállatok. Az öt állati szabadság a 20. század második feléből származó fogalom. Nagy-Britanniában dolgozták ki a haszonállatok kapcsán, és nagyon egyszerűen vázolja azt, hogy mit kell nekünk ezekkel az állatokkal tenni. Egyrészt meg kell őket óvnunk az éhségtől, szomjúságtól. Másrészt megfelelő elhelyezést kell biztosítanunk számukra. Meg kell őket óvnunk a sérülésektől, betegségektől, illetve az bekövetkezik, akkor tennünk kell ellene. A különböző mentális kihívásoktól is meg kell őket óvjuk, a félelemtől, szorongástól, distressztől, és az ötödik, talán a legérdekesebb az öt állati szabadság közül, biztosítanunk kell a fajra jellemző viselkedésmód gyakorlásának a lehetőségét. Ezek nem jogszabályok, ezek a jogszabályok mögött álló olyan elvek, amelyet nemzetközileg a fejlett országokban a jogalkotó lefordított jogszabályi szintre. A vadon élő állatoknál kicsit más a helyzet, hiszen ők nem közvetlenül a mi fennhatóságunk alatt vannak. Az ő esetükben a fajvédelmi kérdések is előtérbe kerülnek, konzervációs törekvések, ugye a fajkihalás elleni lépések, és hát ott nem elválasztható az élőhely védelemtől sem az ő védelmük. Ami nagyon fontos, hogy nem az állatoknak vannak jogaik jogi értelemben, hanem az embernek vannak kötelezettségei. Rég meghaladtuk azt az időt, amikor az ember a korlátlan ura volt az állatoknak, hiszen voltak ilyen történelmi korok. Ezt már meghaladtuk, az állatnak önmagában véve van értéke, amit nem csak erkölcsileg ismernek el a mai társadalmak, hanem jogilag is.
Mennyire vannak tisztában, általánosságban az emberek mindezekkel, hogy mi az, amit megtehetnek egy állattal, és mi az, amit adott esetben a törvény már büntet?
Fontos megállapítani azt, hogy gyorsított jogfejlődésnek lehetünk tanulni az állatvédelem területén Magyarországon, hiszen míg szerencsésebb történelmi országoknak évszázadai voltak az állatvédelmi jogszabályok fejlesztésére, nekünk az elmúlt 30-35 év állt rendelkezésre a rendszerváltás óta mindenre. Ez azt is jelenti, hogy nagyon gyorsan változnak a jogszabályok. Minden évben vannak olyan változások, amelyre bizony figyelnünk kell, vagy kellene állattartóként leginkább. Ami nagyon fontos feladatunk, és a felelősségünket is erősíti az állatvédelem területén, hogy ezek a változások minél szélesebb körben elterjedjenek. Mindenki értesüljön arról, hogy olyan praktikákat, amiket néhány évtizeddel ezelőtt még meg lehetett tenni, senkit nem zavart, hiszen része volt a hagyományos állattartási módnak, nem feltétlenül lehet ma már megtenni. Gondolok itt például arra, hogyha nem várt kutyaszaporulat, macskaszaporulat születik, akkor a kölykök elpusztítása, ugye tilos, akár bűncselekményt is megvalósíthatunk vele. Sőt, azt tesszük, hogyha elpusztítjuk ezeket az állatokat. Vagy például kutyát láncon tartani 2016 óta tilos Magyarországon. Tartósan. Jó pár ilyen példát lehetne mondani, ezt még mindig sokan valóban nem ismerik, nem tudják ezeket a változásokat, de az ismeretterjesztés és az edukáció ezért is nagyon-nagyon fontos a területem.
Fette Szilviát, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A kerékpározók legfőbb motivációja a kötetlen mozgásforma és az egészségmegőrzés lehetősége, mondta a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa a szervezet legfrissebb kutatásáról.
Kádár Melinda a kerékpárosok félelmeiről is beszélt, Szabó Gergő interjúja.
Próbáltuk egy picit megérteni azoknak a motivációknak és félelmeknek a hátterét, amik egyébként a reprezentatív kutatásban is legtöbbször előjönnek. Ebben a fókuszcsoportos kutatásban 20 és 60 év közöttiekkel beszélgetünk, nők és férfiak vegyesen iskolai végzettség szerint is vegyesen vettek részt benne, és a legfontosabb információk, amik kijöttek számunkra a motivációknál például, hogy a kerékpározásban egy nagyon erős motiváció a szabadság megélése, élménye és az ehhez kapcsolódó kötetlen mozgás, illetve ez folyamatosan erősödik is a rutinosan kerékpározók körében is, és azok körében is, akik kevésbé rutinosak még jelenleg, de mindenki arról számolt be, hogy ez egy ilyen top kiemelt motiváció a kerékpározásban, illetve ami még egy ilyen erősödő motiváció, az az egészség, és ehhez kapcsolódóan az is, hogy nem kell időt dedikálni a mozgásra, a sportolásra, ez így praktikusan a kerékpározással beilleszthető a mindennapokba, és ez egy ilyen nagyon jó napindítót ad az embereknek.
Milyen félelmek és akadályok vetődnek fel a kerékpározókban?
Sajnos az első téma az a félelem a balesetektől. Baleseteknek nevezzük, de ez egy ilyen eléggé tág gyűjtőfogalom, úgymond, mert sok mindent éltünk a balesetek alatt, és ebben a kutatásban az jött ki, hogy az attól való félelem, hogy valamilyen más, nagyobb közlekedési eszközhasználóval ütköznek, találkoznak, tehát hogy elütik őket, vagy elsodorják, hogyha túl közel jönnek. Ugye Budapesten az autósoktól van egy pici félelem, vidéki nagyvárosokban pedig inkább a kamionoktól, ami ilyen nagyobb jármű, ettől való félelem, és egyébként az jött ki még a kutatásból, hogy növekszik a frusztráció az utakon, és hogy ez érezhető egyébként így a mindennapok során. Ami még visszatartó erő, az a lopástól való félelem, nem érzik úgy, hogy biztonság le tudnák zárni a kerékpárjukat a csomópontoknál, vagy a bolt előtt, vagy akár vasútállomáson, vagy tömegközlekedési eszközöknél, és hogy attól tartanak, hogy ellopják őket, illetve nincs megfelelő tudásuk, információjuk arról, hogy hogyan kell megfelelően lakatolni, illetve ez is egy probléma, hogy a megbízható lakatok nehezek, és hogy ezt is szállítaniuk kell magukkal. Szóval ezek így előjöttek a visszatartó erőknél.
Kádár Melindát, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Exterde Tibor nevében is köszönöm a figyelmüket. Rozgonyi Ádám vagyok.